Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! A felvétel kedvéért ilyen hivatalosan kezdünk. Ernő talált nekünk egy új köszöntést, és szerintem a Bibliából vette, ugye ez a kegyelem és békesség nektek, akik itt vagytok, és mindannyiatoknak, akik felvételről követtek minket. Ez továbbra is az eredményes élettalálkozó, és az evangélium újrafelfedezése a témánk továbbra is. Galácia levelet olvassuk, és nekem személyesen fel van kavarodva a szívem. Én annyira lelkes vagyok, amennyire talán új hívő koromban voltam, amikor először találkoztam Istennel. És igazából rögtön szeretnék belemenni az igébe. Talán egyetlen egy gondolatot engedjetek meg nekem, egy ilyen bevezető kis elmélkedést. És ez a hittel kapcsolatos. Csak gondoljatok bele, hogy a mindenható Isten, aki a szavával hozta létre és tartja fenn a mindenséget, zsidó egy szerint, Jézus Krisztus, aki a hatalmas szavával hordozza a mindenséget, ő tőle, ő általa, ő érte van minden. Ő minden hatalomnak a birtokosa. Igazából ő az egyetlen, aki valóban, és ezt talán nem jó így mondani, aki önmagában létezik. Azt mondtam, valóban létezik, mi is létezünk, mert ő életre hívott minket, de ő az, aki önmagában létezik. Ő mindennek a forrása. Egy ilyen hatalmas lény Isten számára vajon mekkora értéke van az emberi tetteknek, az emberi cselekedetnek. Amikor igazából ő a végtelen cselekvő. Tehát nincs olyan cselekedet, ami ne ő belőle merítene. Nincs olyan erő, amely ne ő belőle merítene. Mindenki, aki ad valamit, azt tőle vette kölcsön. Mindenki, aki erőt fejt ki, az ő erejét használja, mert nincs más, csak ő. Minden ő benne él, mozog és áll fenn. Az egyetlen szabad tényező az elmélkedésemben erre jutottam a világ mindenségben, az az emberi szabad akarat. Azt nem ő csinálja. Azt mi csináljuk. És ha ebbe egy pillanatra belegondolsz, akkor vajon mi lehet az, ami egy ilyen végtelen hatalommal bíró lénynek, aki bármit megtehet, tehát ha a szentség neki annyira fontos lenne, a bűntelen tökéletesség a teremtésben mindenütt, akkor csak szólna, és minden bűntelen tökéletességben létezne. Erőfeszítés nélkül. A tökéletesség, a hibátlanság, az neki gyerekjáték. Csak szól és van. De ő egyfajta egészen zavarba ejtő koncepciót van indult, a maga képére teremtett lényeket szabad akarattal. Szabad akarattal. Szabadon engedte őket. És abban a pillanatban, hogy ez a szabadság megszületett, a rendetlenség, a piszok, a gond borítékolható volt. Garantált. De ez az a gyönyörű környezet, ahol valami másnak óriási értéke lesz. Annak, ami valójában szabad és független Istentől. És ez az emberi szabad akarat, az, hogy az ember mit gondol Istenről, pontosabban, hogy mit hisz. A hitnek van hihetetlen, óriási értéke, egy mindenható, mindenre képes, minden felett uralkodni képes lény számára, mint Isten. A hit van egy hatalmas értéke. És ha megfigyeled a Bibliát, és tényleg Róma 1-ben mondja, hogy az igaz ember hitből fog élni, és bárhol nézed, mindenhol a hitet teszi a dolgok középpontjába, zsidó 11.6, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istenhez jön, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik, hogy ő egy jutalmazó Isten. Mit gondolsz rólam? Tudsz-e rólam? Egyet gondolunk-e? Ismersz engem igazán? Bízol-e bennem? Számítasz-e rám? Együtt gondolkozol-e velem? Mert amikor együtt gondolkozol velem, amikor hiszel nekem, amikor bízol bennem, akkor megolvadok. Akkor cselekszem, mondja Isten, akkor adok, akkor megválaszolok, akkor teljes összhangban vagy velem. A tetteidtől függetlenül. A tetteidtől függetlenül. A tetteid nem hatnak meg annyira. A hited hat meg igazán. Úgyhogy Galácia levelet olvassuk, és a második fejezet 17. versénél tartunk, de muszáj a 4. verstől újraolvasnom, és csak egyetlen egy gondolat miatt szeretnék megállni, és aztán a 17-től erősen megyünk tovább, jó? Azt mondja, hogy szükséges volt azonban, és itt ugye Pál arról beszél, hogy elment Jeruzsálembe, hogy a tekintélyesekkel találkozzon. Szükséges volt azonban, hogy velük megbeszéljük ezeket a kérdéseket, mivel néhányan befurakodtak közénk, akik magukat testvéreinknek mutatták. Ezek alattomos szándékkal ki akarták kémlelni a mi szabad életmódunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk. Az volt ugyanis a szándékuk, hogy ismét a törvény rabszolgáivá tegyenek bennünket. Befurakodtak testvéreknek látszó emberek, akiknek az volt a szándékuk, hogy kikémleljék a szabadságunkat, ami nekünk Krisztusban van, és ismét a törvény rabszolgáivá tegyenek minket. Innen szeretném folytatni, és mondjunk egy imát, és aztán vágjunk bele. Mennyei atyánk, drága édes atyánk, adj nekünk ma, messze a fölött, mint amit remélnénk kapni, mint amit kérni tudnánk, adj nekünk élő szavakat, mély megértést, megszabadulást a te gyönyörű törvényeden, a gyönyörű igéden keresztül. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Új szövetség. Evangélium. Örömhír. Egy valódi változás, amit nehéz elhinnünk. Nehéz elhinni, hogy Isten szakított valamivel, ami a mi életünket, akár a vallási, akár a természeti életünket olyan mélyen áthatja, a törvény és a törvény rendszere. Az új szövetség elavulttá teszi a régit. Sőt, valójában kiderül a régiről, és ahogy Galácia levelet fogjuk olvasni, majd a későbbi fejezetben tisztán fogjuk látni, kiderül a régiről, a törvényrendszeréről, amely Mózes által adatott, és amely ugye egészen Jézus Krisztusig volt az uralkodó, úgymond rendelkezési kor, hogy ez sosem volt az eredeti elképzelés. Az eredeti elképzelés még Noéval, de aztán leginkább Ábrahámmal a hit általi megigazulás volt. Ingyen kegyelemből. Ez volt az eredeti elképzelés. És a törvény csak közbe jött, amikor Egyiptomból kivezette Isten az ő népét, és a Sínai hegynél azt mondták, hogy mi mindent meg tudunk cselekedni, amit Isten parancsol nekünk. Addig, ha megfigyelitek, a pusztai vándorlásnak az első hónapjai, sőt azt hiszem évei, az első két éve talán, az a kegyelem alatt zajlott. Nem a törvény alatt. A törvény akkor még nem adatott, és a zsidók zugolódtak, és vizet kértek, és húst, és Isten nem ütötte agyon őket. Senki nem halt meg abban az időszakban, hanem amikor ki voltak bukva, amikor lázadtak ellene, akkor Isten kegyelmesen és szelíden adott nekik. Mindig adott nekik. Adott nekik. A kegyelem az eredeti elképzelés, az Ábrahámnak tett ígéret, az ábrahámi szövetség él, és kell, hogy éljen. De amikor a nép azt mondja, hogy nem, ne így legyen, hanem Isten az alapján adjon nekünk, amit mi meg tudunk tenni, hogy mi teljesítünk, amit mi csinálunk, nem ajándékba akarjuk, hanem érdem alapján, törvényt adjon nekünk, és mi mindent megcselekszünk, akkor Isten megváltoztatta a viselkedését. Nem azért, mert megsértődött, vagy bármi, hanem el kellett bánnia az ember önigazságával, ahol a saját teljesítménye, a saját tettei alapján, saját magára nézve akar megigazulni. Ez egy nonsens, egy lehetetlen képlet, amivel egyszer s mindenkorra el kellett bánni. És a törvény valójában csak arra való, hogy ellehetetlenítsen minket, hogy bebizonyosodjon a számunkra, hogy képtelenség Istennek megfelelni emberi teljesítmény alapján. Hogy készek legyünk rá, hogy elfogadjuk a kegyelmet, az ajándékot. És aztán Jézus Krisztus eljött, és örömhírt hirdettek. Az evangéliumot, és kiírtam a definíciót, amit legutóbb nem találtam, azt mondja, hogy jó hír, örömhír, győzelmi hír, győztes hadvezér érkezésének a híre, illetve a győzelemért járó jutalom. Ez van benne az evangélium szóban. Jó hír, egy győztes hadvezérnek az érkezése. Nem tudom, emlékeztek-e Ernőnek az üzenetére, talán 3 héttel ezelőtt prédikált a győzelem híre, vagy valami, vagy győzelem szó volt benne. Fenomenális üzenet, már 2-szer meghallgattam, rendkívül építő. Arról beszél, hogy Jézus Krisztus mindent elvégzett, mindent készre csinált, mi már győztünk, nekünk nem kell győznünk a jövőben, nem kell tennünk azért, hogy győzhessünk, mi már győztünk, és egyetlen egy kérdés van, hogy meg tudunk-e maradni a győzelem tudatában, meg tudunk-e maradni abban a hitben, hogy Jézus Krisztussal minden elvégeztetett. És itt állok meg, és kezdjük el alázattal olvasni a Galácia levelet, mert annál jobban nem tudja megfogalmazni senki és semmi. Az volt ugyanis a szándékuk, hogy ismét a törvény rabszolgáivá tegyenek bennünket. Mi azonban egy pillanatra sem hátráltunk meg, és semmiben sem tettünk engedményt nekik, hogy az örömhír igazságát tisztán megőrizzük számotokra. Ez kéne, hogy legyen a mi hozzáállásunk is. Mert a világ rendszere a törvény alatt működik. Az ördög tisztában van vele, hogy ha mi megértjük a bevégzett munkát, a kegyelmet, és megmaradunk hitben, akkor neki semmi esélye. Ezért ő igyekszik az evangéliumot eltorzítani, és erről beszéltünk legutóbb, hogy gyakorlatilag el akarja takarni a szemünk elől, el akarja tüntetni teljesen, vagy hogyha nem tudja, akkor mindenképpen el akarja torzítani, le akar nyesni belőle egy csonka, egy maradvány, egy használhatatlan, egy részleges evangéliumot szeretne. És ez azonnal sikerül neki, és kicsit túlzok, de azonnal sikerül neki, ahogy egy kicsi törvényt bele tud keverni. Ahogy egy kicsi törvényt bele tud tenni, mert onnantól én belekerültem a képletbe, onnantól én számítok, hogy én mit csinálok, hogy én azon a pici ponton teljesítek-e vagy sem. Mert az evangélium szerint én nem vagyok benne a képletben, hanem Jézus Krisztus, ő csinálta az elejétől a végéig, és kész van, és nekem egyetlen egy dolgom maradt, nyugodni ebben. És Pál ezt világosan látta, hogy nem keverhetjük, hogy nem alkuthat meg az evangélium tisztaságával, és azt mondja, hogy ezeknek a testvéreknek semmiben nem engedett, mert hogy átkozott az, aki más evangéliumot hirdet, átkozott, még ha mi magunk is hirdetnénk mást, mint amit Pál először hirdetett, átkozott legyen kétszeres átok az evangélium megcsonkításán, vagy eltorzításán, és Pál kitart volt ebben, azt mondja, semmiben sem engedtem nekik, hogy az örömhír igazságát tisztán megőrizzük a számotokra. Hányszor történik ez meg veled nap, mint nap? Amikor azt mondod, hogy igaz vagyok, ahogy Jézus Krisztus igaz, megigazultam hitáltal, és ez nem cselekedetekből van, és örülök Istennek, és egyszer csak jön egy vád, de te rágyújtottál, de te nem vagy elég hűséges, de te így és úgy is bármit előhozhat az ördög, és elfogadod a vádat. Elfogadod? Engedsz azoknak, akik vissza akarnak vinni a törvény alá? Vagy semmiben sem engedsz nekik, hogy megőrizd az evangélium tisztaságát magadnak és mind azoknak, akik látják az életedet? És lehet, hogy ezt nem olvasom újra, hanem itt most ugrunk egy nagyot, és a 17. verstől olvassuk tovább. Ugye megvolt Pál és Péter vitája, ahol Péter számon kérte Pálon a képmutatását, amikor visszahúzódott a Jeruzsálemből érkező zsidó testvérek láttán a körülmetéletlen testvérektől. Oké, erről legutóbb részletesen beszéltem, úgyhogy innen olvassuk, a 17. vers volt az, amivel folytatnunk kell. Mi zsidók azért jöttünk Krisztushoz, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk. Ekkor ismertük fel, hogy mi is bűnösök vagyunk, talán ez azt jelenti, hogy Krisztus tesz minket bűnössé, semmi esetre sem. Hiszen ha újból felvenném magamra azt a köteléket, amelyet egyszer már levetettem, akkor lennék csak igazán törvényszegő. Maga a törvény vetett véget annak az életnek, amelyet a törvény uralma alatt éltem. Meghaltam a törvény számára, hogy attól kezdve Istennek éljek. Jó, azt mondja, hogy lehet, hogy a 16. verset is el kell olvasnom, mert így lesz teljes. Ugye Pétert így feddi meg, 14. vers vége, ha te zsidó létedre magad sem tartod meg a zsidó szokásokat, akkor miért kényszeríted a nem zsidókat, hogy zsidó módra éljenek? Ugye ez a képmutatással szembeni ítélete Pálnak. Azt mondja, hogy te magad zsidó módjára pontosan tudod, hogy nem tudod megtartani a zsidó szokásokat. Te már pontosan érted, hogy a törvény által senki nem igazul meg. De valamilyen fura oknál fogva most, hogy jöttek Jeruzsálemből a testvérek, most úgy teszel, mintha rá akarnád venni a körülmetéletlen hívőket, hogy tartsák be a zsidó szokásokat. Miért? Miért? És lehet, hogy ezen érdemes is lenne elgondolkozni, hogy miért teszünk ilyet. Félünk az elutasítástól? Félünk az ütközéstől? Félünk a vallásos emberek ítéletétől? Vagy lehet, hogy bizonytalanok vagyunk, és a lelkünkben valami mégis azt mondja, hogy lehet, hogy nekik van igazuk? Mert hát hogy lehet a törvényt átlépni? Azt nem lehet átlépni. De azt gondolom, hogy mindezek csak részleges megértései az evangéliumnak, mert hogyha a bűneink kilettek fizetve, ha Jézus Krisztus fizetsége valós, akkor nincs több bűnökért bemutatott áldozat. Akkor nincs többé kárhoztatás a bűnök miatt. Vagy Jézus Krisztus fizetsége nem volt teljes. Hanem ezután igazából Isten nevelése van. És Titus 1 azt tanítja, hogy a kegyelem tanít minket arra, hogy megtagadjuk az istentelenséget. És van isteni nevelés, isteni edzés, ahol ő tanít minket arra, hogy egyetértsünk vele. És van gyümölcstermés, ahol mi megmaradunk a szőlőtőn, és a szőlőtő élete átáramlik rajtunk, és gyümölcsöt terem. De ezek mind nem a cselekedetek rendszere. Ez mind nem a törvény alá való visszatérés. Ez mind összhangban van azzal, hogy megszűnt számunkra a törvény rendszere. Meghaltunk a törvény számára. És ezt mondja nekünk Isten, hogy ti is számítsátok úgy magatokat, hogy meghaltatok a törvénynek, de éltek Jézus Krisztusnak, de éltek Istennek. Úgyhogy Pál azt mondja, hogy ne tedd, ne kényszerítsd a nem zsidókat, hogy zsidó módra éljenek. És 15. vers. Mi, akik zsidónak születtünk, nem pedig úgynevezett Izraelen kívüli bűnösnek, jól tudjuk, hogy az ember nem a törvény szerinti tettei alapján válik Isten számára elfogadhatóvá. Isten egyedül a Jézus Krisztusban való hit által fogad el bennünket. Mi ugyanis azért hittünk a Jézus Krisztusban, hogy Isten számára elfogadhatóvá váljunk. Isten pedig azért fogadott el bennünket, mert hittünk Krisztusban, és nem a törvény szerinti tettek alapján, ezek által ugyanis soha senki sem válhat Isten számára elfogadhatóvá. Lehet ezt ennél tisztábban mondani? Ne vicceljünk már. Egyetem úgy, ahogy van, letarolja a rendszert. A törvény cselekedeti alapján soha senki nem igazul meg Isten előtt. hanem csak a Jézus Krisztusba vetett hit alapján. És akkor itt 17. vers még egyszer. Mi zsidók azért jöttünk Krisztushoz, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk. Világos. A törvény kitaposta a belünket, és világosan megértettük, hogy semmi más esélyünk nincs, mint ingyen, kegyelemből megigazolni. Tehát ez azt jelenti, hogy Krisztus tesz minket bűnössé? Nem, egyet ugrottam. Ekkor ismertük fel, hogy mi is bűnösök vagyunk. Felismertük. Talán ez azt jelenti, hogy Krisztus tesz minket bűnössé? Semmi esetre sem. Tehát mi bűnösök voltunk már előtte is. A törvény csak megmutatta, hogy azok vagyunk. Hiszen ha újból felvenném magamra azt a köteléket, amelyet egyszer már levetettem, akkor lennék csak igazán törvényszegő. És itt a törvényről beszél, hogyha a törvény rendszerét egyszer leromboltam, látva, megértve, hogy az alapján soha senki nem fog megigazolni Isten előtt, és aztán megigazolok hitáltal, de mégis visszatérek a törvényhez, és újra felépítem a törvény rendszerét, akkor válnék igazán törvényszegővé. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy mikor ítélhetünk valakit törvény ellenesnek, törvény tagadónak, törvény, a törvényt nem tisztelőnek. Ez egy nagyon jó kérdés. Akkor, ha nem tartja be a törvényt, vagy akkor, hogyha a törvényt nem az Isten által adott rendeltetése szerint használja és értelmezi? Ezt fölteszem még egyszer ezt a kérdést. Az a törvénytagadó, aki nem tartja be a törvényt. Mert akkor minden ember törvénytagadó valamilyen mértékben, mert valamilyen mértékben mindenki megszegi a törvényt. Nem, miközben én megszegem a törvényt, csak egész egyszerűen beigazolódik az, amit Isten mindig is megmondott, hogy bűnösök vagyunk, hogy Isten irgalma és kegyelme nélkül, remény nélküliek, és a törvény csak egész egyszerűen napvilágra hozza azt a valóságot, ami eddig is megvolt. A törvény, és később fogjuk látni Galácia levélben, nem más, mint nevelőnk Krisztusra, ami felkészít minket arra, hogy elfogadjuk a kegyelmet, mert nincs más esélyünk. Úgyhogy amikor én elismerem, hogy Krisztus után a törvény fölöslegessé vált, akkor én nem vagyok törvénytagadó. Én pont azt csinálom, amire Isten a törvényt adta. Pont elismerem a törvényt. Én szerintem akkor vagyok törvénytagadó, hogyha azt mondom, hogy nem, a törvény alapján van megigazulás. Mert abban a pillanatban a törvényt az eredeti rendeltetésének ellenkező módon használom. Isten sose tervezte, hogy a törvény alapján bárki is megigazuljon. Ezt értitek? És ezt mondja itt Pál. Azt mondja, hogy Krisztus tesz minket bűnössé, semmi esetre sem, az voltam eddig is. Viszont hiszen ha újból felvenném magamra azt a köteléket, amelyet egyszer már levetettem, akkor lennék csak igazán törvényszegő. Maga a törvény vetett véget annak az életnek, amelyet a törvény uralma alatt éltem. Oké, tehát azt mondja, hogy maga a törvény intézte el egyszer s mindenkorra azt, hogy én a törvény alapján akarjak élni. Mert a törvény csak egész egyszerűen megölt, sose voltam képes betartani, megölt, meghaltam. Úgyhogy meghaltam a törvény számára, hogy attól kezdve Istennek éljek. És ez megint az evangélium gondolata. A törvény felkészített engem, elfogadtam Jézus Krisztust, meghaltam a törvény számára, hogy attól kezdve Istennek éljek. És itt jön az egyik legcsodálatosabb verse Galácia levélnek, a második fejezet 20. verse. Krisztussal engem együtt is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Jó, ez annyira jó, hogy ezt megnézzük szépen versről versre. Azt mondja, Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, És meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ugye a bemerítés annak a képe, hogy igazából a hívő egy természetfeletti módon ott volt Jézus Krisztussal az ő halálában. Valójában Jézus Krisztus testébe merítkeztünk bele, és így vele együtt mi is meghaltunk, és vele együtt mi is feltámadtunk. És ez gyakorlatilag egy csodáról beszél, az új emberről, egy új teremtésről, ahol Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és így meghaltam, azaz vége lett valaminek véglegesen, a halállal. A halál elválaszt engem a régi rendszertől. Elválaszt a törvénytől. Erről beszél Róma levél. Erőfeszítés nélkül az evangélium valóságában el lettem választva a régi életemtől és a törvénytől. Azt is lehetne mondani, hogy belettem oltva a szőlőtőbe, aki Jézus Krisztus. János 15 erről beszél, a szőlőtő példázata. Azt mondja, hogy az atya a szőlős gazda, Jézus Krisztus a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlőveszők. Nem szőlőveszővé válunk, már azok vagyunk. Az evangéliummal, a bevégzett munkával, Isten, Jézus Krisztus tettével ez megtörtént. És ebből az életből élünk. A szőlőtő élete áramlik át rajtunk. A szőlőtő élete áramlik át rajtunk. Mit teszünk ezért, hogy átáramoljon rajtunk? Csak egyszerűen ott maradunk. Csak egyszerűen hagyjuk. Azt mondja, maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. És ezt el is magyarázza. Én úgy maradok meg bennetek, hogy a beszédeim megmaradnak bennetek. És ti úgy maradtok meg én bennem, hogy megmaradtok a szeretetemben. A beszédek megmaradnak én bennem, és ezek a beszédek miről fognak szólni? Ezek a beszédek Isten szeretetéről fognak szólni. Ezek a beszédek arról szólnak, hogy ha ő velünk, kicsoda ellenünk. Hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Ezek a beszédek Isten bevégzett munkájáról és az ő szeretetéről szólnak. És ahogy a beszédeire emlékszem, ahogy azokat megtartom, ahogy azokat megőrzöm, ahogy azokat forgatom a szívemben, egyre tisztában látom őt, Jézus Krisztust, megismerem őt olyannak, amilyennek eddig soha nem láttam. Mert a vallásos szívnek egy zavart, fura képe van Istenről. A vallásos szívnek, amely a törvény alatt él, egy haragos, ítélkező, távolságtartó, félelmet keltő Istenről van képe. Hisz, hogyha törvény alatt vagyok, azaz az én tetteim alapján vagyok megítélve vagy elmarasztalva, akkor bajban vagyok. Akkor Istennek valahol haragudnia kell, mert én elrontom. És ha ez számít, akkor Isten vagy haragszik rám, vagy ő maga is simlis, mert a szőnyeg alá söpri az én eltold dolgaimat. Értitek? Ha rajtam múlik, és a törvény ezt mondja, akkor én garantáltan elszúrom, akár bevallom, akár nem, akár képmutatásban tagadom, akár bátran fölvállalom, tudat alatt biztos tudom, hogy elszúrom, és elszúrtam, és onnantól Isten legjobb esetben úgy viselkedik velem, mint egy büdös aranyhörcsöggel, akinek a szaga csípi a szemét, de még nem üti agyon. Mert nem lehet agyonütni. Mert a fiának a kedvence. Ja, amúgy agyonütném, de hát Jézus itt van. Nem ütöm agyon. De hát... Értitek? Ez egy beteg kép. Ez egy beteg kép. És persze, jaj, de hát ilyet sosem mondanánk, de akkor hogy oldod föl magadban azt, hogy Isten jogosan követel rajtad szentséget, és te nem vagy szent? Szent nem jó szó, mert ez külön választott. Bűntelenséget, erkölcsi kiválóságot, megfelelő gyakorlati keresztény életet fel tudod mutatni? Mindig fel tudod mutatni? És ha nem tudod felmutatni, akkor mi van? Akkor bűnösödik az aranyhörcsög. Értitek? És akkor nézek Istenre, ó, Uram, te vagy a mindenem, hozzád menekülök, aki épp csak nem ütsz agyon, mert büdös vagyok. Tényleg megyek egy olyan Istenhez? Ő a mindenem, aki épp csak nem üt agyon, mert büdös vagyok? Hát dehogy is elbújok előle, mint ahogy Ádám is elbújt. Ő is levette rögtön, hogy ha itt van ítélet, akkor nekem csak menekülni lehet. Hallottam, hogy jössz, és elbújtam. Ez a vallásos szív, a törvény alatt élő szív egyetlen észszerű válasza, és bizony így is élünk mind. Magányosan, Krisztustól távol, hitetlen hívőkként. De ez eretnekség. De ez nem igaz. Mert Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam. És ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Egy új életem van. Egy új életem. És Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok. Feltétel nélkül. A cselekedeteimtől függetlenül. A cselekedeteim nem értékesek a számára. A hitem értékes. Amivel én olyannak látom őt, amilyen ő valójában. És a tetteim legfeljebb akkor válnak értékessé, hogyha a hitemből fakadnak. Hogyha a tetteim gyümölcsök lehetnek, értitek? Gyümölcsök. A gyümölcs termésen kívüli tetteket holt cselekedeteknek hívja a Biblia. Holt cselekedeteknek, amiket emberi erőfeszítésből teszek azért, hogy elfogadott lehessek. Miközben a gyümölcs pedig az ő szeretetében való meggyógyulás, a szeretetében való átformálódás, az ő életének az átengedése rajtam. Ami csak úgy megtörténik. Úgyhogy Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ez a szőlőtő élete, amely a szőlővesszőn átáramlik. Ez az, hogy a beszédei megmaradnak bennem. Emlékszem rá, hogy azt mondja, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Emlékszem rá, és ő velünk van. És aztán megmaradok a szeretetében. Csak egész egyszerűen visszautasítom az ítélkező, a vádló, az engem elutasító, a felettem fintorgó Isten képét. Csak visszautasítom, hanem a keresztre gondolok, ahol ő egyetlen okból haldoklik, hogy én élhessek. Ahol ő, aki bűnt nem ismert, bűné lett értem, hogy én Isten igazsága lehessek ő benne. És igenis a hit harcát harcolom, ahol visszautasítom a hazug gondolatokat Istenről, ahol visszautasítom a hazug képeket, az új szövetséggel ellentmondó, a törvényt visszahozni akaró, az evangélium tisztaságát megrontani akaró gondolatokat visszautasítom, és ragaszkodom Isten szentségéhez, szeretetéhez, irgalmához, kegyelméhez, gyönyörű, megváltó kegyelméhez, ahol nem én számítok, nem az én teljesítményem, nem az én nagyszerűségem, vagy éppen nyomorúságom, hanem Jézus Krisztus. Ő oldotta meg, az ő igazságát birtoklom, az ő dicsőségét ismerem el, ő oldotta meg. Nem azért oldotta meg, hogy én továbbra is félelemben és nyomorban járjak, hanem azért, hogy szabad legyek. Hogy ne hagyjam magam újra a szolgasság igájába fogni. Úgyhogy mondja is rögtön, ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem. És megint figyeljetek, mennyire gyönyörű, mennyire reális. Azt mondja, tisztában vagyok vele, fiam, hogy most testben élsz. Egy valós hétköznapi életet, gondokkal, számlákkal, kívánságokkal, gyarlósággal, álmokkal, egy valós életet élsz. Tudom. És megmondom neked, hogy mi a módszer erre a valós életre. A hit. A hit. A hit miben? Abban, hogy egy új életet élsz. Hogy átáramlik rajtad a szőlőtő élete, Isten élete. Abban, hogy nem felejted el Isten fiát. Mert ő a kulcs, ő az egyetlen, ami tetszik Istennek. Emlékeztek a színeváltozás hegyén? Ott volt Mózes, és ott volt Illés, ugye? A proféta, aki képviselte a profétákat, és ott volt Mózes, aki képviselte a törvényt. És ott volt Jézus, aki a való igazságot, Isten igazságát, az evangéliumot, a hit általi megigazulást és a kegyelmet képviselte. És Péter mit mondott? Három sátor, építsünk három sátrat. Ez miért baj? Azért, mert azt mondja, hogy tök jól megvan ez a három együtt. Ennek a háromnak együtt kell laknia. A törvény öleli a profétákat, és a proféták ölelik a kegyelmet, és a kegyelem öleli a törvényt. Ezek mind egy szinten vannak, ezek haverok. Értitek? Építsünk nekik sátrat. És ezen a ponton az atyának közbe kellett szólnia, hogy nem, tojok a törvényre, és tojok a profétákra, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és őt hallgassátok, és a többieknek kussa neve. Mert mindig is ez volt az elképzelés. Mindig is ez volt az egyetlen út. Ezt mondja Jézus Krisztus János 14-ben, én vagyok az út. Nem egy út, hanem én vagyok az út. Senki sem megy az atyához, csak is én általam. A törvény által senki nem megy az atyához. A Biblia ismeret által senki nem megy az atyához, csak is én általam megy. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a valóság, és én vagyok az élet. Én és semmi más. De én teljes és végtelen és megkérdőjelezhetetlen út, igazság és élet vagyok. Úgyhogy hogy éled az életed, Sanyi, gyakorlatilag? Mondjál valami gyakorlati, praktikusat. Hogy kelsz föl hétfőn reggel? Úgyhogy az Isten fiába vetett hit által élek. Úgyhogy hiszek abban, amit ő tett. És abban, hogy az, amit ő tett, elég. Hiszek. Hiszek. A szabad akaratom az egyetlen olyan tényező, amely független Istentől, az egyetlen olyan dolog, amit nem ő irányít, amit nem ő csinál, a szabad akaratom azt választja, hogy egyet ért vele. Azt választja a szabad akaratom, hogy felemelem Jézus Krisztust, és azt mondom, hogy ahogyan ő mondja, úgy van, amit ő tett, az nekem is elég. Hit által élek. És csak figyeljetek, milyen gyönyörű ez az Isten fia. Azt mondja, ezt elutasítjuk, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. És ebben két óriási igazság van. Az egyik, hogy szeretett engem. Hogy Isten szeretett engem. Mikor? Amikor még bűnös voltam. Mert az evangélium nem szenteket igazít meg, igaz? Hanem bűnösöket igazít meg. Bűnösöket, akik hisznek. Ezt a bűnöst szerette Isten. Engem. úgy, hogy önmagát adta értem. És az, hogy ő önmagát adta értem, ez a teljes megoldás. Értem, most komolyan, mi jobbat tudsz ennél? Milyen alternatív javaslatod van? Állj föl a mennyei trónteremben, és elnézést, atyám, lenne egy javaslatom, van egy jobb ötletem, mint amit te itt összehoztál ezzel a Jézus dologgal, arra, hogy rendbe hozzuk itt a dolgokat. Előadhatom a filozófiámat? Értem, nonsense. Mert ha az atya azt mondta volna, vagy a fiú azt mondta volna, hogy feladtam a karrieremet, érted? Még akkor is azt mondom, hogy tű. Feladtam a mennyet, érted? Tű. Feladtam bármit, meghatna. De ő azt mondja, hogy önmagát adta értem. Mindent, mindent. Meg tudok elégedni ezzel? El tudom képzelni, hogy ezután Istennek már semmi nem kell ahhoz, hogy szerethessen? Ahhoz, hogy az ő áldásai, az ő ígéretei, az ő jó szándéka akadálytalanul áramoljon felém. Mert erről szól az evangélium tisztasága, amiért Pál harcolt, hogy egy kicsit sem engedett azoknak az áltestvéreknek, akik be akarták hozni a törvényt. Mert azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem annyira, hogy önmagát adta értem. És itt van a záró gondolat, és milyen gyönyörű ez, 21. vers. Mindazt, amit Isten kegyelemből ajándékozott nekünk, nem akarom hiába valóvá tenni. Hiszen ha a törvény megtartása tenne elfogadhatóvá Isten előtt, akkor Krisztus halála értelmetlen és fölösleges lett volna. Értitek a szembenállást? Értitek a megengedhetetlenségét annak, hogy keverjük a két rendszert? Hogy törvényt és kegyelmet prédikálunk egyszerre? Hogy evangéliumot, örömhírt, ahol Jézus Krisztus elintézett mindent, önmagát adta értem, mert szeretett, és ezzel kifizetett mindent, a bűneimről többé nem emlékezik meg, többé nem haragszik, sőt minden, Istennek minden ígérete ő benne lett igenné és ámenné, vagy ezzel szemben azt mondom, hogy nem. Persze Krisztus meghalt, ez szép dolog. De meg kell tartani a törvényt ahhoz, hogy valaki elfogadható legyen Isten előtt. Na jó, de akkor miért halt meg Krisztus? Akkor ő mit csinált? Akkor az ő része micsoda? Hogyha utána úgy válsz elfogadhatóvá, vagy maradsz elfogadható, vagy bármi ilyesmi, hogy megtartod a törvényt. Ha törvény által van megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg, és az ő halála teljes egészében fölösleges volt. És mi ez, ha nem Krisztus vérének a lábbal tapodása? Mi ez, ha nem a kegyelem szellemének a megcsúfolása? Mi ez, ha nem az, ami az egyetlen vérlázító dolog, amit keresztény ember csak megtehet? Hogy Krisztus áldozatát kevésbe vagy semmibe veszem. Értitek? Mennyire éles? Mennyire éles? Úgyhogy... Lehet, hogy mostanra ennyi. És a következő fejezetben úgymond Pál belevág, és elkezdi szétszedni a vallásos rendszerünket apró pici darabokra. És olyan mélyen belenéz a szemünkbe, hogy az arcunkon fogjuk érezni a leheletét, ahogyan szépen, módszeresen kicsontozza azt a hajlamot belőlünk, hogy keverjük a két rendszert. A hit általi kegyelemből való ingyen ajándékként jött megigazulást, annak minden következményével szemben a törvényrendszerével. Úgyhogy én már alig várom, de befejezésként muszáj ezt még egyszer elolvasnom, ez annyira jó, ez annyira jó. Azt mondja, hogy a Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ő ettől kezdve már nem, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Mindazt, amit Isten kegyelméből ajándékozott nekünk, nem akarom hiába valóvá tenni. Hiszen ha a törvény megtartása tenne elfogadhatóvá Isten előtt, akkor Krisztus halála értelmetlen és fölösleges lett volna. Mindazt, amit Isten kegyelemből ajándékozott nekünk, nem akarom hiába valóvá tenni. Egy picit előrevetítem a harmadik fejezetet, tényleg csak egy gondolat erejéig. Egyetlen egy módon válhatok átkozottá, mert hogy az új szövetségben áldott vagyok. Jézus Krisztus által áldott lettem. Igaz, elfogadott és áldott. Az egyetlen hiba, amit elkövethetek, hogy mégiscsak hiába valóvá teszem mindazt, amit Isten kegyelemből ajándékozott. Úgy, hogy visszamegyek a törvény alá. Úgy, hogy csak egyszer nem hiszem el az evangéliumot, nem hiszem el a hit általi megigazulást a teljes következményi rendszerével, hanem visszamegyek a régibe. És elkezdem a régi következményeit élni. És ezt hívják átoknak, átkozottságnak. Teljesen fölösleges. Sőt, bűn, hogy mondta Pál, akkor válok igazán törvényszegővé, hogyha azt, amit már leromboltam, újra felépítek. Nem tehetem. Úgyhogy mennyei atyánk, köszönjük neked a galáciai levelet, és csak kérünk, hogy tedd világossá, tedd érthetővé a számunkra, és add, hogy bátrak legyünk a hitünkben, hogy megálljunk a bevégzett munkában, hogy megálljunk az evangélium igazsága mellett, és semmit se engedjünk a törvényt visszacsempészni akaró üzeneteknek, hogy semmit se engedjünk neki, hanem az evangélium tisztaságát megőrizzük magunknak, és mindazok számára, akik minket hallgatnak és követnek. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkozunk, és hogyha még sohasem fogadtad el őt, mint megváltódat, Jézust, akkor itt az ideje, csak mondd a szívedben, hogy elfogadlak, Jézus, adj nekem örök életet. És ahogyan ezt az egyszerű, rövid kis imát elmondod, amivel elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat, abban a pillanatban Isten örök életet ad neked. Beoltatsz a szőlőtőbe, és az ő élete átáramlik rajtad, és sok-sok gyümölcsöt terem. Úgyhogy csak mondd, elfogadlak, Jézus, adj nekem örök életet. Elfogadlak. Hit által. Egyszerű hit által. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. És hát ennyi. Szia, pásztor. Órátok lesz?